tárlatról tárlatra. A Kontakt Rádió kiállítási magazinja kicsiknek és nagyoknak, szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. Műsorvezető dr. Győri Hedvig.
Kedves hallgatóink, köszöntjük Önöket a Kontakt Rádióban, a Fáraók Földjén című műsorban, a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak az ókori Egyiptommal foglalkozó műsorában. A mai alkalommal Thotmesz művészeti műhelyével jelentkeztünk, és az előző művészeti műhely adásoktól eltérően az új birodalom helyett most a középbirodalom idejébe térünk át. A falfestmények helyett pedig koporsó aljára, belső részének az aljára festett jelenettel fogunk foglalkozni, pontosabban jelenet sorral, amelyek a korábbiakhoz hasonlóan viszont a túlvilági élethez kapcsolódnak. Mielőtt azonban elkezdjük adásunkat, a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság hírei közül szeretném kiemelni a hétfői előadást, amelyik szokatlan módon egy héttel később van, a napok május 1-e miatti átcsoportosítása miatt, és Naglá asszonynak a váratlan kairói útja miatt az előadás témája is, és az előadó is megváltozott, tehát Rózsa Erzsébet fog előadást tartani, és Toma Pál, és az Arab tavasz egy évvel később címmel az elmúlt időszakban történt egyiptomi és arab eseményekről fognak beszélni, gazdasági és politikai, illetőleg társadalmi szempontokból. Mindezek után tehát akkor kezdjük a mai adásunknak a témáját. A Két út könyvéről van szó, amit koporsókon találtak. Érdekes módon a koporsók valamennyien Berséről származnak, pontosabban több lelőhely nélküli koporsó van, ahol azonban meg lehet állapítani a lelőhelyet, ott Berséből származnak. Berséről érdemes tudni, hogy Kairótól körülbelül 225 kilométerre van délre. Tulajdonképpen az Ó és a középbirodalom idején temetkeztek ide, majd a görög-római korszakban, mert ez egy temetkezőhely. Antinópolis Sheikh Ibádától egy picit délre, Miniai kormányzóságban, a modern térképet nézve Mellaui-val szembeni túlparton található. Mint temetkezőhely szükségszerűen volt egy város, ahol laktak, vagy település, mindazok az emberek, akik ide temetkeztek, mivel kormányzói székhely volt, ezért egy olyan városról van szó, amelyik a Nomosznak a központja volt, Hermopolisnak nevezték a görög időszakban, ezt Asmonein a mai modern neve a mellette levő településnek. Tehát az itt lakó nomárkoszok voltak azok, akik eltemetkeztek az itt található sziklasírokba, illetőleg közvetlen környezetük a Nomosz előkelőségei. A területnek a feltárása 1891-92-vel kezdődik, amikor Percy Newberry rajzokat készített, illetőleg a szövegek másolásával foglalkozott, majd Ahmed Bai Kamal dolgozott itt, akit jól ismerünk mi magyarok Gamhudi ásatás kapcsán, hiszen 1907-ben az első Egyiptomban folytatott magyar ásatáson, amit Tadeusz Smolenszky kezdett meg, ő volt az, aki ezt befejezte, Smolenszky rosszul léte miatt. Nagyon rövid idő alatt befejezte, az előkerült műtárgyakat, emlékeket gondosan becsomagoltatta, és Kairóba szállította, majd az Annales du Service des Antiquités Égyptiennes még összefoglaló cikket is írt róla az ásatásnak az általa vezetett részéről. Tehát ez az Ahmed Bai Kamal is dolgozott itt Bersében, Georges Daressy a következő, majd Georg Reisner az, aki egy nagyon fontos felfedezést tett, 1915-ben Jehuti Nachtnak a sírját találta meg, ő a Nomosz egyik kormányzója volt. Az ő sírjában egy egészen különleges jelenetet lehet találni, nagyméretű monumentális szobrok szállítása kapcsán gyakran mutatják a képét is, szánra helyezték és úgy húzták az emberek. Tehát ez a szobor szállítás a Hatnubi kőbányából Hermopolisba meg lett örökítve a sírjában. A terület későbbi feltárásával kapcsolatban még a Löweni Katolikus Egyetemet kell megemlíteni, amelyik 1988 óta folytatott ásatást, Harco Willems az ásatásoknak a vezetője, és 2007-ben volt egy nagy felfedezésük, amikor is Henónak a sírját találták meg a sír leletekkel együtt, úgyhogy ezzel kapcsolatban is, hogyha hallanak Dér-el-Berséről, akkor érdemes erre is gondolni. Egyébként a környéken a koptidőkben is laktak, Dér Abu Hennis a leginkább nevezetes kopt kolostor. Visszatérve mindezek után, tehát El-Berséből származnak azok a koporsók, amiknek ismert a lelőhelye, mert vannak olyan koporsók, amik ismeretlen lelőhelyűek, és ezek a koporsók számszerűleg Döbök a Coffin Text című kötetében 18-nak a szövegét publikálta, ezen kívül azonban még ismert néhány további is, Ellen például további 4-ről tud, Herma van Foss pedig Leidenben egy újabb koporsót említ, és feltételezhetően vannak további koporsók is, amikről nem tud a kutatás. A Döbök által publikált 18 koporsót vetették azonban a vizsgálatoknak alá, hiszen a szöveg publikálása itt a legteljesebb. Mielőtt azonban ennek a részleteibe belemennék, egy kicsit a kutatás történetről is szeretnék beszélni, ugyanis 1903-ban egy Jacques Schackenburg nevű úriember, Hans volt a keresztneve, publikálta az első ilyen koporsót, nagyon részletesen a Berlinben található Gétút könyvét ábrázoló koporsót, és ő ott 16 egységre osztotta a szöveget és a képet együtt, és tőle származik a Gétút könyve elnevezés, ugyanis a koporsó díszítésnek, ennek az aj résznek, mert mindig a koporsó alsó részének a belső felületén található ez a jelenet, és ami nagyon jellegzetes rajta, két útnak az ábrázolása, egyik kék színnel, másik pedig fekete színnel, labirintusszerű, kacskaringós, és tulajdonképpen ahány koporsót megnéz az ember, annyi féle, tehát nem pontosan egy az egyben másolták, de alapvetően kétféle formát követnek ezek a rajzok. Jacques Schackenburg, amikor ezt a koporsót publikálta, akkor még nem ismert további hasonló rajzos koporsókat, ezeket Lacot-nak a publikációjával ismerte meg a nagyvilág, aki a Kairói Múzeumnak a koporsóit publikálta. Képekkel és szöveggel együtt, majd, mint említettem, Döbök volt az, aki rendszerezte a koporsókon található szövegeket, az úgynevezett koporsó szövegeket, 7 nagyméretű kötetben, és a 7. kötetbe kerültek bele ezek a szövegek is. A későbbiek során az kiderült, hogy alapvetően 2 csoportba sorolhatók azok a szövegek, amik emellett a kép mellett találhatók, mégpedig a Böck által megszámozott számozás szerint az 1029 és az 1130 közé esnek a hosszabb változatok és a rövid változat vagy rövidített változat, az 1131-es és az 1185-ös koporsó szöveget tartalmazza. Na most ez nem azt jelenti, hogy mindegyik koporsón, mindegyik szöveg, ami ebbe a számsorba élik, megtalálható, sőt azt sem jelenti, hogy csak ezek a szövegek találhatók, mert vannak olyan részek, részletek, amik kimaradnak, és olyanok is, ahová más koporsó szöveget írtak be. Tehát úgy tűnik, hogy nem volt egy teljesen standardizált szöveg, de az viszont egyértelműnek tűnik, hogy 2 fő csoport volt, az egyik, amit aztán a későbbiek során Leonard Lescaut C csoportnak nevezett, ez a rövidebb, és az AB, illetőleg a kettőnek a keverékeként létrejött AB csoport, ami már Dersennek a munkája, ennek az elkülönítése, ez pedig a hosszú variáció. Tehát ami mindegyiknél közös, mint említettem, ez az útvesztőnek az ábrázolása, ez az, ami miatt a nevét kapta. Mit is látunk akkor rajta képileg? Mint említettem, 2 típus van, az egyik a rövidebb verzió, másik a hosszabb verzió. A rövidebb verziónál ez a labirintusszerű rész a koporsónak a koporsó alj alsó sávjában található, ugyanis 2 sávra oszlik mindkét esetben a koporsónak a ezt ábrázoló jelenete, ezt ábrázoló része, egy felső és egy alsóra. A rövidebb variációnál tehát alul található a labirintus, és tulajdonképpen ennek a résznek, az alsó résznek a legalább a felét elfoglalja. A hosszú variációnál a felső sávban található ugyanez a labirintus, annak a nagyjából a középső területét foglalja el, összességében ott is a fele körüli tér. Mind a két esetben a felső sávban van a kék út, és az alsó sávban van a fekete út. Ezt a kék utat Hermann Kéz, aki először foglalkozott behatóan ezeknek a képeknek és a hozzájuk kapcsolódó szövegeknek az értelmezésével, vízi útnak értelmezte a kék szín miatt, az alsó fekete szint pedig földútnak. Nagyon sokáig ez az értelmezés állt, tulajdonképpen Leonard Lescaut az, aki felvetette, hogy ez nem a vízi út és a szárazföldi út lenne, hanem az égi út lenne a kék, és a szárazföldi út a fekete, és ezzel tulajdonképpen egyfajta körforgást tesz lehetővé maga a kép. Mert hogy miről is van itt szó? Mindegyik esetben ez előtt, a rész előtt szövegek vannak, olyan szövegek, amik a túlvilági élethez kapcsolódnak valamilyen módon. Utánuk szintén további szövegek vannak, és az egyik esetben a hosszabb variáció esetében nem csak szövegek, hanem képek is csatlakoznak hozzá. Az egészet egy kék keret veszi körül, ami feltételezések szerint a Nun az ősvizet jelképezni, belül pedig több helyen piros keretek vannak, amik a tűz folyamot mutatják, ugyanis ez a térképszerű rész tűzfolyammal lett körülvéve. Egyébként a világ legkorábbi térképének tartják, de természetszerűleg, mint az eddigiekből kiderült, ez nem egy valós helyet ábrázol, hanem egy képzeletbeli, a túlvilági élet színterét. Mindezek után most hallgassunk egy kis zenét, aztán folytatjuk az adást, részletesebben megbeszéljük azt a koporsót, amelyiknek a képét a rádiónak a honlapján, a műsorok között a Fáraok földjénél megtalálják.
ما بيعرفنيش غير لما الدنيا بتيجي علي ما بيعرفنيش غير لما الايام تجرح فيه طول عمري مع الدنيا يا قلبي وعلى الايام ضحيت له كتير ولا عمري في مره ضحيت فيه ما بيعرفنيش غير لما بس يحس بخوف يرجع لي وانا مكسوف قال يعني وشي كسوف لا ده اللي يعيش في الدنيا يا قلبي يا ما يشوف ناس مش بتقدر مهما عشان نعمل ايه اللي استحملته كتير وفي وقت الشدة انا شلت
hallgatóink, tehát folytatjuk adásunkat. Önök a Kontakt Rádióban a Fáraok földjén hallgatják, azon belül is Thotmesz művészeti műhelyét, és a két út könyvéről beszélgetünk, arról a könyvről, ami a koporsó szövegeknek egyik részét alkotja, Térel belsőben előkerült koporsókon található, és a középirodalom korából származnak, mint az összes koporsó szöveg, amit itt szoktunk nevezni. Ez persze nem azt jelenti, hogy maguk a szövegek is ebből az időből származnak, de a lejegyzésük, a felhasználásuk mindenképpen erre az időre tehető. Történettel kapcsolatban megjegyeztük, hogy 1903-ban tették először közzé az első olyan koporsót, amin ez a jelenet és a hozzátartozó szöveg látható, Berlinben található, majd ezt követően több más koporsót is, és Hermann Kies volt az, aki először részletesen elemezte a két út könyvének a jeleneteit. Nem csak, hogy felismerte, hogy ez egy önálló könyv, ezt ugye Schattenburg is már megtette korábban, hanem ennek a könyvnek az értelmezését is újból megkísérelte. Véleménye szerint azonban a képek és a szövegek nem szorosan kapcsolódtak egymáshoz, illetőleg a két út értelmezésénél ő úgy gondolta, hogy az úti célja a túlvilágra érkező halottnak, hiszen koporson volt ez a szöveg, tehát nyilvánvalóan a halotthoz kapcsolódott. Ez a későbbiekből jól ismert áldozatok mezeje lenne, amit azonban az óbirodalom korában is ismertek, és amit nagyon fontos helynek tartottak, oda igyekeztek a halottak a piramis szövegekben. Tehát úgy gondolta, hogy akkor a koporsó szövegeknél is ez kell legyen a célpont. Igen ám, de amikor megnézte a koporsókat, akkor ettől eltérő képet kapott, úgyhogy mivel nem itt ért véget az út, sőt, mi több, ez a kék út, amit ő vízi útnak gondolt, annak az egyik állomása volt tulajdonképpen, ami mellett tovább haladt, tovább vezetett az út, ezért egy értelmetlen a szöveget és képet nem összekapcsoló jelenetsornak gondolta, egy olyan valaminek, amin két lehetőséget nyújtott a halottnak, két olyan utat, amin mehetett, és amelyeken végig haladva tulajdonképpen nem ért a céljába, és egy örök gondnak, örök veszélyeztetett állapotnak kitéve élt ezerint a túlvilágon. Hermann Grappó is megvizsgálta ezeket a szövegeket, ő egy picit máshogy értelmezte, ő szövegcsoportnak tartotta, illetőleg egy térképnek, és az egészet az élők számára készült varázskönyvként értelmezte, ahol mindenki a megfelelő esetre szükséges dolgokat szépen az adott szituációnak megfelelően kiválasztotta. Bonacker az előzőek alapján úgy gondolta, hogy ez egyszerűen csak egy feliratgyűjtemény, majd Szandé volt, aki legközelebb alapos vizsgálat alá vetette, és úgy gondolta, hogy itt két dologról van szó, tehát azt emelte ki pontosabban. Egyrészt az Osiris követése, Osiris szolgálata a túlvilági élet számára, másrészt pedig a Ré bárkájában levő utazás, tehát a Ré társaságában lét. Következő kutató Dieter Müller volt, aki viszont a ciklikusságra hívta föl a figyelmet, ugyanis vannak ismétlődő mondások. Ezen kívül fölfigyelt arra, hogy Rasetau szerepel benne, vagyis Memphisnek a temetője, ami ugye Dérel-Bersétől egy kicsit távolabb van, hiszen több mint 200 kilométerre északabbra található. És ez a temető központi szerepet tölt be a szövegek szerint. Úgyhogy mindezek után Leonard Lescaut, amikor elkezdte vizsgálni, akkor a szövegekre összpontosított, egy táblázatot készített arról, hogy a Döbök által publikált 18 koporsó milyen szövegek, milyen képpel együtt szerepelnek, és ő egy újabb felosztást készített, egy olyan felosztást, amelyik 9 részre osztotta magát ezt a könyvet. Hogyha megnézik az említett képet, ami a Kontakt Rádió honlapján található, tehát a műsorok rovaton belül a Fáraók földjénél, kinyitják, ott legfelül megtalálható, akkor ott két képet látnak. Az egyik kép magát a teljes, a hosszú variációt mutatja be, és ez Gaunak a koporsójáról származik, a másik kép, az alsó, az viszont ennek csak egy részletét, azt viszont sokkal alaposabban kidolgozva. A két kép együttese jól mutatja, hogy az egyiptomiak nem ragaszkodtak pontosan a részletekhez, tehát némileg eltérően rajzolták le a két helyen ugyanazt az utat, de a lényegi vonások mégis megegyeznek rajtuk. Az is föltűnik ugyanakkor, hogy a részletgazdagság az nem csak a pontosságban nyilvánul meg, hanem abban is, hogy nagyon sok minden nem jelent meg Gaunak a koporsóján, egyszerűen vagy azért maradt el, mert hogy drágább lett volna, vagy a sietség miatt nem tudjuk, de hiányzik róla. Ugyanígy a szövegeknél is nagyon sok eltérés található, vannak olyan koporsók, amelyekről látszik, hogy lekopott a szöveg, tehát tönkrement, de eredetileg ott volt, hogy pontosan mi azt persze nem tudjuk, de volt szöveg, sok szöveg. Vannak azonban olyan koporsók is, amik rendkívül hiányosak, és a szövegeknek még a fele sem található meg rajtuk. Mindezek miatt fölmerült több kutatóban, hogy itt nemhogy egy standard szövegről nem lehet beszélni, hanem még a könyv értelmezése ennek a szövegcsoportnak sem helytálló, hiszen ezt az egyiptomiak sem tekinthették könyvnek, hogyha ennyire szabadon variálták. Leszkónak a kutatásai alapján azért az kiderült, hogy ez mindenképpen egységként kezelték az egyiptomiak, már csak azért is, mert hogy az utolsó, a hosszú variációnak az utolsó mondásában kifejezetten az van, hogy véget ért a könyv, és ezt medzsáttal nevezik meg, a medzsát pedig a papírus tekercs, tehát itt egy egész tekercsről van szó, amit szükségszerűen, mivel a koporsó az nem papírus, ezért mint a könyvként vehettek igénybe, tehát arról másolták le azok az írnokok, akik a koporsókat készítették. Mivel a koporsók stílusa is erősen közel áll egymáshoz, fölmerült az is, hogy két vagy csak néhány mesternek a műveiről lenne szó, ők készítették őket, mivel a rövid és a hosszú verzió erőteljesen eltér egymástól, ezért legalább két mintakönyv, mint a tekercs alapján. A közös, ami mindegyikükben megvan, az az úgynevezett hármas vagy négyes egység, ez a bizonyos térképes rész, tehát az égi és a földi útnak az ábrázolása. Hármassal nevezte el Leszkó az égi, és négyessel a földi utat. A hozzájuk kapcsolódó szövegeknél vannak átfedések, tehát van néhány olyan mondás, ami bizonyos esetben a hármas, máskor a négyes egységbe került, feltételezhetően ez a hely hiány, illetőleg hely szüke, illetőleg a hely megfelelő bősége miatt lehet eltérő. Hogyha megnézzük ezeket a változatokat, akkor azt is megállapíthatjuk, hogy egy időben használták mind a kettőt, nevezetesen például Szepinek a koporsóját, hogyha nézzük, ő ugye az egyik, az alsó képen levő jelenet az ő koporsójáról származik, akkor azt is megállapíthatjuk, hogy Kairóban Szepinek két koporsója van, egy külső és egy belső koporsó. Külső koporsóján a C variáció látható, és a másik, a hosszabb variáció, amit B-nek nevezett el Leszkó, az található a belső koporsóján. Tehát azon a koporsón, aminek egy részletét önök a Kontakt Rádió honlapján látnak. Ugyanez a helyzet egy másik személynél is, akinek a megint csak a belső koporsóján a hosszabb verzió, és a külső koporsóján a rövidebb verzió található meg. Tehát ez azt jelzi, hogy ugyanazok a személyek mindkét változatot megrendelték, vagyis a két változat egymással párhuzamosan együtt élt. Ez annál is inkább indokolt, mert jelentős különbségek vannak a változatok között. Mint említettem, a 3-tól 5-ös egység az, ami megegyezik, pontosabban nem megegyezik, hanem egymással párhuzamos, mert az ezeken olvasható szövegek között is nagyon kevés a pontosan egyező szöveg, tartalmilag azonban sok párhuzamba állítható egymással. Hogyha a rövid változatot nézzük, annak az elején a bevezető rész rendkívül rövid, tulajdonképpen csak egyetlen egy mondásból áll, amelyik arról szól, hogy a halott Osiris mellett kíván lenni. A hosszú változatnál ezzel szemben szerepel a Rével együtt történő utazás is, megtalálható Osiris is, mint Rászetaónak, tehát Memphis temetőjének az ura, és azt is hangsúlyozzák, hogy Tot kíséretében van az a személy, aki a központi figurája ennek a mondás sorna. Ugyanakkor a hosszabb változat ezt hosszasan tagolja, és utána közvetlenül a térkép részhez, a labirintus részhez csatlakozik. A rövidebb változatnak viszont itt számos szövege van, és mindezek egy épülethez kapcsolódnak, a lelkek helyéhez, amit egyébként Hút, tehát a templom névvel illetnek. Tehát ez azt jelzi, hogy gondolatban is, tartalmilag is jelentős különbség van a két felfogás, a rövid és a hosszú felfogása között. A harmadik egység tehát, ami közös mind a kettőben, mint látják ezen a két képen is, az egyiknél ugye részletesen kidolgozva, másiknál csak a körvonalak megrajzolásával, a modern névadója a könyvnek, hiszen nem tudjuk, hogy az egyiptomiak maguk hogyan nevezték. Az egyik szövegből kiderül, hogy aki nem ismeri az utat, az örökre meghal. És az is kiderül, hogy az az út, amit ismerni kell, és amit ide lerajzoltak, az Osirisnek az útja, mind a kettő, tehát Osiris útjai. Ezen kell tehát áthaladni, itt kell a halottnak vagy egyiken, vagy másikon, vagy mindkettőn végig jutnia ahhoz, hogy folytathassa aztán útját, és örök életet nyerhessen, mert ugye a cél az az örök életnek a nyerése volt. A felső részben található az áldozatok mezeje, amit említettem, hogy Kis szerint ez lett volna a célja, azonban mi már tudjuk az újabb kutatások alapján, hogy szó sincs róla, de minden esetre itt is elhaladt. El kellett haladjon a halott. Tovább haladva jön a következő egység, amit az ötös számmal szokás jelölni. Itt is található párhuzamos szövegek a rövid és a hosszabb variációk között. Épületfalak és ajtók láthatók, illetőleg a szövegből kiderül, hogy mindez Osiris palotájához kapcsolódik, amit Szeteprának neveznek ebben az esetben. És az is, hogy itt még egy hútnétyer, vagyis egy templom is található, és a megboldogult, a halott ezelőtt a templom előtt kér magának helyet. Kiderül az is, ebben a épületben Osiris palotájában őrizték Osiris nedvét edényekbe helyezve, tehát ez egy nagyon fontos helye volt az Osiris kultusznak, amit itt megörökítettek. És a rövid változat ezzel véget is ér, ami azt jelzi, hogy ez a változat erősen az oziriszi vallásnak a jegyében született, Ré ugyan említésre kerül benne, meg az is, hogy Tot kíséretében van, hiszen Hermopolis Totnak a városa volt, tehát nem csoda, hogy Tot istent ennyire kiemelték, de ugyanakkor mégiscsak Osiris volt a legfontosabb, eszerint a verzió szerint. Leszko véleménye szerint ez a korábbi verzió. A hosszabb verzió azonban folytatódik. A hatodik egységben Tot követői között találjuk a megboldogultat, majd a hetedik egységben a nap éjszakai útját az égen kíséri, illetőleg a túlvilág leírását olvashatjuk. A nyolcadik könyvben az idősebb Hórusszal együtt, mint napistennel együtt van, majd a kilencedik részben a tökéletes lélek helyére érkezik a halott, tehát az örök életnek a színterére, természetesen Tot kíséretében, hiszen Hermopolisban komponálták ezt az alkotást. Itt kiderül, hogy itt Osiris szobra is megtalálható, tehát egy újabb Osiris kultuszhely, de ugyanakkor a napbárka is itt van, hiszen annak a legénysége az, amelyiknek a részét alkotja a halott. Illetőleg ebben a részben az eddig történteknek, tehát ennek a nagy útnak az összefoglalása is van, érintőlegesen fontosabb állomásokat megemlítik. Tehát, hogyha ezt végignézzük, akkor egyértelmű, hogy itt valóban egy hosszú útról van szó, amelyik úton a halottnak a túlvilágon végig kellett haladnia. Az általános felfogás szerint ez az útvonal, ez a leírás a halott számára készült, hogy ő tudjon ezen az úton végighaladni, szükség esetén itt megnézhesse, leellenőrizhesse, tudja, hogy például az elágazásnál nem szabad letérnie a nagy útról. Kvak véleménye szerint pedig itt tulajdonképpen egy Osiris templomban zajló liturgiáról lenne szó, amit a halott érdekében mondanak el. Ez egyenlőre még vita tárgyát képezi, tehát nem tudjuk, hogy valójában kinek a számára készült. Minden esetre, tekintve, hogy a halott összesen egyetlen egyszer ábrázolták, ennek következtében nagyon könnyen elképzelhető, hogy nem az ő személye az, aki itt ezt az utat végig csinálja, hanem valóban neki segítségképpen a liturgiában mondják el, mutatják meg. Akkor hallgassunk megint egy kis zenét, majd folytatjuk adásunkat.
كان قلبي على نياته معاه ما بيحسبهاش وده كان في القسوة وكان في الغدر ما يتوصاش ده الواحد قد ما عاش في حاجات بتعدي عليه ومحدش كده في الدنيا بيتعلم ببلاش دي غريبة الدنيا وغريب حال البني آدمين ليه الغاليين بيبانوا في الآخر مش غاليين معقول في ناس علشان نفسها غير هين وفي ناس بتموت وتعيش غيرها ناس تاني لسه حملته كتير وفي وقت الشدة انا شلته
Kedves hallgatóink, a Kontakt Rádió Fáraok Földjén című műsorát hallgatják, azon belül pedig Thotmesz művészeti műhelyében a Két út könyvével foglalkoztunk, tehát a középbirodalom idején lejegyzett túlvilággal kapcsolatos könyvvel, amit úgynevezett kurzív hieroglif írással festettek föl a koporsokra, tehát ecsettel fölfestett, kicsit lekerekített hieroglif jelekkel. 9 részre osztjuk ennek a könyvnek a hosszú változatát, mert ugye van hosszú és rövid változat egyaránt, és most akkor a hosszú változatot Gaónak a koporsóján figyelemmel kísérhetik. Az irány, amiben haladni fogunk, jobbról balra, felülről lefelé történik, tehát először a felső sávon megyünk végig, majd az alsó sáv következik. Hogyha elkezdjük a felső sávot nézni, akkor látjuk azt, hogy függőleges szövegek vannak, és ezekben a függőleges szövegekben Tulajdonképpen, mint erről már szó volt, az első szakasznak a szövege látható, a Napisten győzelmes útjáról van szó, mondás Ré nagy bárkáján való utazáshoz, a kapunyításról is szó van, hiszen a bárkán a kapukon kell áthaladnia, és az is, hogy a Napisten kíséretében levőknek nem árt a tűz, amit védőfalként övezi a területet, tehát ez a piros keret, ami ott látható, tűz folyamot jelzi, ami körbeveszi azt a részt, ahol végig kell haladni, és ahová csak a Napisten meg a kíséretében levők tudnak sértetlenül bejutni. Itt található például egy olyan rész, amely szerint a halott hatalmas lesz az égben és az alvilágban. Tehát Ré és Oziris birodalmát egyesítik itt, kétfajta tradíciót, hagyományt, vallási világot ötvöznek tulajdonképpen. Ahogy tovább haladunk, elérkezünk ehhez a bizonyos térképvázlathoz, ahol megint csak látjuk, hogy egy tűz folyam választja a két utat ketté, és mint említettem, tehát a felső, az égi út azért festették meg kék színnel, hogy az eget jelölje, az alsó pedig a szárazföldi út. A halott, amikor belép, egy kosfejű krokodil őrön kell túljutnia, aki a tisztátalant elhárítja, ez a neve, és az ég kinyílik nekem, írja a szöveg, vagyis a halott itt az égen belül halad, ott tud erre az útra rátérni. Ugyanakkor azt is fontos, hogy magát ezt az utat, ami itt halad, az élők útjának nevezi az itt található szöveg, és ahhoz, hogy ezen végig tudjon haladni, az ott levő démonoknak a nevét ismerni kell, sőt, van olyan, amelyik nem is démon, hanem tűz, de azt is élőlényként kezeli a szöveg, ezeknek a tüzeknek is kell ismerni a nevüket. A halott be is mutatkozik itt, mondja, hogy Rászetauban születtem, az én lakhelyem, Pe lelkeinek a lakhelye, tehát az ősi nagyhatalmú lelkeknek a lakhelye, és azt is mondja, hogy Oziris kíséretének a tagja. Amikor pedig az elágazáshoz ér, látunk egyik kanyarulatban egy kis leágazó, a tűz folyamhoz vezető utat, oda pedig odaírták, hogy ezen nem szabad elhaladni, és magát az utat tehát tilosnak minősítették ilyen formában. A démonok egyébként, akik ezen a részen előfordulnak, nagyon félelmetesek tudnak lenni, például sakálfejű kígyó vagy késes madár is. Majd ezt követően, ahogy tovább megyünk, eljutunk az áldozati mezőre. Oziris dajkájának ez a lakóhelye, mint a szövegből megtudjuk. A halottak itt Oziris-nek naponta kétszer főznek. Egyébként kenyeret esznek, és nem halnak meg, és levegő van az orrukban, és azt is tudjuk, hogy az áldozati mezőn földjük van. Naponta látja Oziriszt a halott itt, és Totot, tehát megint kiemelik Totnak a szerepét. Áttérve a négyes egységre, vagyis az alsó sávra, a szárazföldi útnál, megint csak azt tudjuk, hogy sok az őr, van olyan az őrök között, aki a gonosztevőt elhárítja, ez a neve. Tőlük is szabad utat kér a halott, hagy békében elhaladnom, adj szabad utat, én vezetem a hajót. Sértetlenségem az ő sértetlensége, ami ellenem történik, ellene is. Mondja, tehát ilyen módon az idősebb Hórusz meg Rének a hajóját, ő vezeti ezt a két istenséget ebben a szövegben nagyon sokszor azonosnak tekinti, tehát Rét általában nem nevezik meg, a mindenség urának mondják, de az is van, mint itt, hogy az idősebb Hórusszal azonosítják. Az egyik mondást például úgy nevezik, hogy a tó kanyarulatának egy őre előtti elhaladáshoz. Tehát itt egyértelműen arról van szó, hogy tudjon haladni, át tudjon itt jutni. És hogyha átjutott, akkor a végén egy pávián és vízilóőrrel találkozik, akiknek ugyancsak tovább kell a halottat engedni ahhoz, hogy majd előbb-utóbb a végső céljához is elérjen. Mindezek után következik az ötödik rész. Tehát a pávián és a vízilóőr után egy három sávos részhez érkezünk, ami tűzfolyammal lett körbevéve. Én vagyok, aki harmad magával ül a bíróságon, Hórus szeme miatt, mint Tot társa. Sértetlenségem Tot sértetlensége. Hangzik el például az itteni egyik szövegnél, ami jelzi, hogy itt újabb őrökről van szó, újabb akadályról, amit le kell küzdeni, és hogyha az alsó képet megnézik, akkor mindjárt azt is lehet látni, hogy nem akármilyen akadályt kell leküzdeni, hanem az alsó sorban például azt látjuk, hogy ott 9 rúd van, amelyikeknek a tetején skarabeusz található. Fölötte újabb fantasztikus lények láthatók, tehát ezek nem hétköznapi lények, és előttük is részben emberi alakú keverék lények láthatók, és állat is, egy kos is megjelenik a legfelső sávban, tehát olyan lények, akik komoly veszélyt rejtenek azzal szemben, akit bántani kívánnak, és ami körülveszi őket, az a vörös színű tűzfolyam. Mindenképpen közöttük kell elhaladni, azt a varázsmondást kell ismerni, tudni, amelyik a sértetlenséget biztosítja. És mint említettem, ez a Tottal való azonosság, illetőleg a Tothoz való kapcsolódás, ugyanis ez az, ami egyedül és kizárólag védelmet tud nyújtani ezek ellen a démonok ellen. Na most, hogyha tovább haladunk, Gau koporsóján már nem festették szépen meg, Szepi koporsóján, amelyik sokkal részletesebb, de annak csak ezt a térkép forma részét mutatjuk be a honlapon. Tehát Szepi koporsóján, belső koporsóján a 6. egység is látható, részben a felső, részben az alsó sávban, és ebben a 6. egységben tehát sziget és csatorna hálózat látható, illetőleg egy olyan rész is, ami egy különleges hajót ábrázol. A Rasetaui út folytatódik itt, ismét tűzfalakkal elválasztott résszel, említik a víz és a szárazföldi utat, és démonok vannak itt is. A ráolvasások között pedig az Osiris meggyógyító Totot említik, tehát Totnak a gyógyító szerepét emelik ki. Itt szerepel például, hogy azért jöttem, hogy a szenvedést Osiristől elűzzem, és a betegest Osirisnál jóvá tegyem. Tehát itt mindenképpen Tot a központi figura, és magának az egész könyvnek a történetéhez is kapcsolódik egy érdekes mondás, amennyiben Tot szobra alatt találták azt a könyvet, amit ide festettek, tehát már a 12. dinasztia idején a régiségét hangsúlyozzák. Ha megnézzük a nyelvezetét, valóban réges nyelvezet, ennek alapján lehetséges az, hogy a lejegyzésnél, a koporsóra kerülésnél korábbi időre keltezik magának a szövegnek a létrejöttét. Leszkó nem ad meg időpontot, Kvak viszont kifejezetten az óbirodalmat írja, mint a lehetséges vagy feltételezhető keletkezési időt. Ennek alapján több száz éves volt a szöveg, mire ezekre a koporsokra került, és mivel Tot áll a középpontban, ezért feltételezhetően Tot papjai voltak azok, akik ezt a följegyzést elkészítették, és hát Tot városában alkalmazták. Tehát a maga kompiláció, a különböző korábbi mondások összeillesztése, egybegyúrása az itt Hermopolisban történhetett. A démonokról kiderül, hogy ezek Osiris védői, akiből, mint írják itt a szövegben, Osirisből egykor szétevett. Tehát ez nagyon ősi, nagyon régi mitoszokra vezethető vissza. Minden esetre ez megmagyarázza, hogy miért van ezen a helyen szükség Osiris nedveinek a tárolására. Tehát a palotában miért vannak Osiris nedvei. A következő egység, a 8. egység, egy 4 részes épületet ábrázol, amelyik előtt egy pávián 4 lábon áll, mögötte pedig egy sólyom fekszik, és a szöveg szerint Tot, mint gyógyító isten található meg itt, ez Tot útja az igazság házába, vagy másik szöveg hold házának nevezi. 4 egységre oszlik az épület tehát, és az alsó részében ott van egy emberi figura, egy térdelő ember, feltételezhetően ez magát a halottat jeleníti meg. vele kapcsolatban hangzik el, hogy én hoztam vissza éppen a szent szemet, mármint Hórusznak a szemét, elűztem a zavart a megsérült szemből, hogy ismét épp legyen. Mindezt éjszaka tette Totnak a kíséretében, azok között, akik az áldozatot hozzák. Tekintve, hogy Totot az éjszaka napjának tekintették, így nagyon jól párhuzam beállítható Rével, aki a nappalnak a napja. Az utolsó rész, a 9-es sáv, több képet is tartalmaz. Van például egy bárka 4 ágaskodó kígyó között, egy olyan ember testű lényt látunk, akinek a feje helyén egy kígyópár van, és a kígyópár két felé ilyen U-formában szétnéz, középre pedig egy skarabeusz került, a skarabeusz fejére egy napkorong, és e fölött ugyanez a motívum megismétlődik önállóan, és még az égjel is megtalálható. Tehát itt egy nagyon különleges, titokzatos lényről van szó, aki a szöveg szerint a Hóruszt védő mehen kígyó többek között. Itt az Apophis megölésére vonatkozó szövegek közül is található, és az itt levő szöveg szerint Apophiszt azért ölik meg, hogy belőle a mészárszéken étel legyen. Na most, ahogy tovább haladunk, sok kígyó elleni ráolvasást találunk itt is, illetőleg kapu nyitással kapcsolatos ráolvasásokat, és a kapu nyitásnak a célja az, hogy a fény megjelenhessen, vagyis hogy fölkelhessen a nap, akit idősebb Hórusszal azonosítanak. A tűzkapuk pedig, mert ezek tűzkapuk, amik itt vannak, azoknak az őre maga Tot Isten, tehát ő az, aki gondoskodik a fontos dolgokról. És aztán elérkezünk arra a részre, amit a Napisten ivóhelyének neveznek. Itt is található egy bárka, 2 késes madár védi, és a bárkában belül pedig egy ember formájú istenség trónol, akinek egér vagy béka alakú a feje. A trónus helyét pedig a megigazultnak a helye, aki a sötétségbe behatol, aki nem tud vének, az idősebb Hórusznak ebbe az egébe feljutni. Tehát itt egy furcsa ellentmondás van, minden esetre vannak itt különböző mondások, és ezek közül az egyik szerint, aki a gyógyító mondást ismeri, megigazultabb Ozirisznál. Túljutott minden ítéleten, és amíg Tot létezik, ő is létezik, mert ő Tot Ozirisz bíróságán. Tehát itt a túlvilági életnek a biztosításáról van szó. Találunk aztán egy következő részt, ahol egy vízzel körülzárt helyen megint csak Isten bárkát találunk, abban egy náoszt, és abban egy Ozirisz istenség áll. Az életben tartós melléknévvel. A szöveg pedig az ellenségek megbüntetéséről szól. Nagyon érdekesen ellentmond ennek a következő képnek a szövege és tartalma, mert ott pedig Ré bárkája van, és Ré bárkáján a szöveg szerint Ízisz is, Szét is, Hórusz is rajta áll, Húval, Sziával és Hekával, a varázslás istenségével együtt. Tehát ott pozitív szerepben található Szét, itt pedig közvetlen előtte negatív szerepben. A bárkát szánra helyezve lehet látni, amint 3 emberi alak húzza, mint említettem, jobbról-balra haladtak a jelenetek, tehát ez azt jelenti, hogy ez a 3 húzó személy visszafelé, vagyis jobbra halad, és előttük van még egy újabb jelenet rész, ahol egy nagy kígyó ágaskodik, a szövegből kiderül, hogy ez maga Apophis kígyó, és előtte emberek vannak, sajnos ezen a részen töredékesek a koporsók, így nem lehet tudni, hogy pontosan hogyan is mint ábrázolták őket, de a szövegből kiderül, hogy a 4 Hórusz fiú és 2 védőistenség az, aki még itt szerepel, aki atyát nézi, így nevezik az egyiket, aki maga csinálta a nevét, így nevezik a másikat. Ezzel ér véget, ezekkel a mondásokkal maga a 2 út könyve, ami azt jelzi, hogy a halottnak a túlvilági útjáról van itt szó, a túlvilági ítéletről is szó van, de annak a formáját nem részletezik, csak megemlítik, hogy Tot kíséretében szerencsésen túlesett rajta, és ez a végpontja, ez a célja az útnak, ez a terület, ahol a Napisten és Oziris kíséretében együttesen töltheti el aztán az örök életét a halott. Mindezek után időnk lejárt, köszönöm figyelmüket, és jövő pénteken ismét jelentkezünk. Venomon beszélgető rovata fog következni, és addig is kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. A viszonthallásra!
Tárlatról tárlatra. A Kontaktrádió kiállítási magazinja kicsiknek és nagyoknak, szakembereknek és minden érdeklődőnek. A műsor a KKDS támogatásával készül. Műsorvezető dr. Győri Hedvig.